a traumák megjeleníthetőségét, azzal hidaltam át, hogy képeimen bábuk szerepelnek emberi alakok helyett. Magam is lassan bebábozódom teljesen, ahogy betegségem következtében eldeformálódik a testem. Megfestem az elmúlásom előtti stációkat, sőt, a vászon hát oldalára üzeneteket írok az utókornak.
A gyerekek átfordították, levették azt a nehéz súlyt ezekről a képekről. Hihetetlen cuki dolog, Margit néni van itt, mint osztályfőnök, és akkor ugye berakták Anna Margitot, és akkor minden kisgyerek megrajzolta, úgymond, mint magát, de ezek a bábok, ezek Anna Margit stílusa és karaktere, és ott van a Boti, az Isti, a Miron, és akkor egy osztály lett a bábú, és megint csak egy társaság alakult ki, egy csapat alakult ki Anna Margit elkülönült bábjaiból.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Csordás Csilla. Az ÖKK Podcast fehérvári tehetséges fiatalokat bemutató sorozatában a Diák Deák galériába várjuk ma a hallgatókat. A Városi Képtár Deák gyűjtemény Anna Margit halálának 30. évfordulója kapcsán tavaly hirdetett pályázatot, amelyre összesen 200 munkát küldött be 10 fehérvári iskola. A festőművész képtárban is látható Ősz, halász, bábú, csendélet, rémület című alkotásai a diákok szemén és érzéseink keresztül értelmezve születtek újra. A kiállítás rendezője Szűcs Angéla kalauzolja a hallgatókat a tárlaton, és mesél a traumákkal és betegséggel küzdő Anna Margit bábus korszakáról, és arról, hogy a gyerekek lelkén keresztül hogyan születnek újjá, válnak színessé és örömöt, humort kifejező szereplőké, az eredetileg nagyfejű, kiszolgáltatottságra utaló, sokszor maszkszerű fejek, bábuk. Hogyan lesz a télből tavasz? Anna Margit festőművész 1932 és 1936 között Vaszari János magániskolájában végezte tanulmányait. 1936-ban házasságot kötött Ámos Imrével, az Európai Iskola alapító tagja, a magyar szürrealizmus meghatározó egyénisége. Korai figurális festményei Ámos művészetének hatását tükrözik. Alkotói pályájának talán legérdekesebb, legértékesebb szakasza európai iskolás bábús korszaka, amikor nagyfejű kiszolgáltatottságra utaló, sokszor maszkszerű fejeket, valamint ronybaba formájú, összehúzott nyakú, nagyfejű, ványadt testű figurákat festett. Anna Margit 1991-ben hunyt el, halálának 30. évfordulójára emlékezve hirdetett városi rajzpályázatot a Városi Képtár és Deák gyűjtemény. Mielőtt azonban a beérkezett pályamunkákból nyílt kiállításon elindulnánk Szűcs Angéla vezetésével, idézzük fel Anna Margit életét. Az elmúlt évben egy rendhagyó tárlatvezetés során Kis Diana Magdolna, a Vörösmarty Színház színművésze kalauzolta az érdeklődőket a képtárban. Az alkotók közül kiválasztva Anna Margit és férje Ámos Imre alkotásait, melyet Szűcs Erzsébet művészettörténész munkájának köszönhetően egy kiállító térben láthatók ma is. Anna Margit visszaemlékezését Kis Diana Magdolna előadásában hallják.
1931-ben Krejsbél a magárajzóráján ismertem meg Ámos Imrét. Ekkor én még Vaszari János festőművész új művészeti iskolájában tanultam. Ámos Imre, apai minta nélkül felnőtt gyermek, így hát mindig is erősen kiszolgáltatottja volt a női szeretetnek. Mielőtt találkoztunk, senki sem volt mellette. Kevés túlzással mondhatjuk, ez lett az egyetlen emberi kapcsolata, amely a földi társadalomhoz kötötte őt. Kívülről nézve, ez tulajdonképpen magány. Olyan magány, amelyet választ az ember, és nem szenved tőle. Ellenkezőleg jól érzi magát benne. Olyasmi, ami tökéletesen kielégíti, mert megtalál benne mindent, amire ekkor szüksége van. Egy napunk a következőképpen nézett ki. 8 körül keltünk, felkocogtunk a Károly körúti teívóba, ami most bizományi áruház. Ott ingyen kaptunk reggelit, kávét, egy negyed vajat és zsemlét. Ezzel el voltunk délig, úriember akart lenni, amikor megettük a reggelinket, letett 10 fillért borravalónak, Amikor elindultunk kifelé a háta mögött, minden nap visszaloptam ezt a 10 fillért. Rendszerint szilvát vettünk belőle. Ez a kávéház felajánlotta az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesületnek, hogy 2 embernek adnak reggelit, mi voltunk a szerencsések. Évekig oda jártunk reggelizni, általában gyalog mentünk, mert nem volt pénzünk villamosra. Sokat jártunk a fővárosi könyvtárba azért is, mert ott meleg volt. Mikor kijöttünk a menzáról, átmentünk a Baross utcába, a könyvtárba, főleg folyóiratokat és képzőművészeti albumokat kértünk ki, az egész világot ismertük. Hogy miből éltünk akkor, Tájt Ámossal? Hát Ámos 30 pengőt kapott nagybátyjától, Dezső bácsitól, és 20 pengőt meg a Pordi bácsitól, 50 pengünk volt összesen, ebből fizettük 30-at a szobára. Amikor már a Nyár utcában laktunk a 30-as szám alatt, egy alkalommal kopogott a háziasszony, hogy Margitka, itt van az édesapja. Szüleim nem tudták, hogy én férfival lakom együtt. Gyorsan elhúztuk a szomszéd bérlő ajtaj előtt lévő szekrényt, átmentem oda a Péter Imre szobájába, meg az enyémbe Ámoshoz. Aztán meg is egyezte apám, hogy hát piszkos az ágynemű. De legalább nem buktam le. Jó nagy fazék töltött káposztát hozott, legalább egy hétig éltünk belőle. A Képíró utca 7-es szám alatti garnírszálot mi fedeztük fel Imrével. Imre azt mondta, hogy lentről úgy néz ki, mint egy műteremféle lenne a tetején. Felmentünk a sötétben sokat koptatott lépcsőkön, és felértünk a mosókonyhához. Az egészet látom magam előtt. Arcokat ugyanígy tudok megérizni, lefényképezni, mint helyszíneket, képeket, amiket meg akartam festeni. 2 vasajtó volt előttünk, a harmadik a mosókonyha. Megnéztük mindkét helységet, a jobb oldalit 30 pengőért kibéreltük. A szálló egy nagyon érdekes bácsikájé volt, mozivásznak preparált ki, arra festett. A szoba üvegfallal elkerített részében volt a hálószobánk, benne vaságy, régi módi hajlított vasmosdó, lavor, alatta jéghideg vízzel telt kancsó, a műterem részben patkó alakú asztalát, na, majd egyszer lerajzolom, zöld posztó borította, kártyaasztal lehetett, 2 szabad fal volt egymással szemben, azokhoz támasztottuk a festő állványainkat. Háttal egymásnak dolgoztunk. Ott festettem a legelső képeimet, tempera, vajpapírra, és több is papírra festettem. Nem volt annyi pénzünk, hogy mind a kesten vászorra fessünk. És Ámos volt a tehetségesebb, úgyhogy hagytam, hogy ő fessen vászorra. Emlékszem, ott majd megfagytunk, iszonyú hideg tél volt. Aztán később Párizsba mentünk, ott találkoztunk Chagall-lal. Mindkettő munkáját méltatta, önöknek Párizsban kellene élni és dolgozni. 1938. decemberében rettenetes nyomorban éltünk. Ámos részkarcokat színezett és divatrajzokat, húsvét, nyuszi, csokoládé Mikulás vagy rámpaernyőt festett. A Barostéri Lukás fűszeresnek kulcsokat pingáltunk, Imre egyik oldalára betyárt, a másik oldalára meg mezei csokrot. Aztán kiköltöztünk Szentendrére. Imrét többször is behívták munkaszolgálatra, kubikolnia kellett. A kemény fizikai munka után mégis mohón vetette bele magát a munkába. Aztán megérkezett a második behívó is. Sokat írt nekem. Édesem, most érkeztünk meg Balatonaligára. Szerettem volna, ha együtt láttuk meg egyszer a Balatont, de ilyen körülmények közt, ha nem haragszol meg, hogy egyedül látom. Nem hiába meséltek róla annyi szépet, valami csodás, zöld, rózsaszín, halványkék hullámzik, mint a tenger. Szállásunk egy levente otthon emeletes fekvőhelyekkel, persze szalma, de igen kényelmes és kellemes hely. Villany jó, ivóvíz van, rendes WC, szóval az előzőhöz képest nagyon szép kultúrhely. A telep előtt pár lépésre a víz, az idő gyönyörű, úgyhogy egyelőre ő nagyon örülök, hogy ide kerültem, a munkánk még nem tudom mi lesz. 1942-ben is munkaszolgálatra hívták be, aztán amikor utoljára hívták munkaszolgálatra, már nagyon szoros volt a helyzet. Kiplakátozták, hogy a nőknek is be kell vonulni a lóversenypályára dolgozni. Ámos elővette a göngyölekben féltve őrzött festővásznat, kiszabott belőle 2 hátizsákot, és egyik kisebb volt, azt nekem szánt, a nagyobbikkal pedig elment. Anyám krumplis pogácsát sütött neki, ez volt Ámos kedvence. Útravalónak, amikor elindult, megcsókolt a lakásban, és azt kérte, hogy ne nézzek utána. Hát én persze kikönyököltem az ablakon, és utána néztem, ettől fogva a munkászolgálatosokat Németországba irányították. Bevagonírozásuk előtt Budapesten még meglátogathattam. Azóta sokszor veszekszem Ámossal gondolatban. Te vagy az oka, mert nem érted, mentem 2 alkalommal, hogy szöklél meg, gyere oda, ahol én vagyok, legfeljebb elpusztulunk mind a ketten, de együtt leszünk. Nem akart megszökni, fanatikus volt. A Bibliában megjelölte azt a részt, hogy menjen minden úgy, ahogy a víz folyik. Egyszer véletlenül kinyitottam a Bibliáját, és ott nyílt ki. Nem volt olyan vallásos, de sűrűn olvasta. Sok részt kijelölt benne, azokból született az Ó testamentumról készült sorozata. Az utolsó szemtani, aki látta, Ohrdurf Nord lágerében egy ötvös volt. Nekem Ámos haláláról nem volt valódi bizonyosságom a háború után, sokáig még hazavártam. Sajnos nem a fejem fölött vonultak el az események, hanem megviseltek, megkínoztak, megtörtek a dolgok. Ez nem egy, hanem sok, egy egész eseménysorozat. Ámos elvesztésével kezdődött, és ettől kezdve minden rossz volt. És mivel ez a kezdeti tragédia elég fiatalon ért, nyugodtan összegezhetem, egy tökéletesen elrontott élet van mögöttem. Ez vetődik ki egyre erősebben munkáimban, és nem tudok kikapcsolni egyre depressziósabb látomásaimat, melyeket megfestek, hiszen ha itt visszafolytanám, már rég megőrültem volna, amitől még mindig nem érzem magamat bebiztosítva. Megérett bennem a gondolat. Egyszer szabad utat kell ébresztenem a traumának, amit cipelek magammal. Férjem és családom elpusztult, ez nem maradhatott nyomtalanul bennem. Hazugság volna erről nem beszélni. Jó 30 évvel később oldottam fel azt az árat, ami ezekre az iszonyatokra emlékeztetett, akkor kezdtem el az emlékeimet megfesteni. És volt még egy oka, 20 évig nem engedtek semmilyen kiállításon sem megjelenni. 12 éve átéltem gombfestésből, dolgoztam Berta Éva kerámia műhelyében, megkerestem azokat is, akiknek a háború előtt dolgoztunk, a lámpaernyőst, megtaláltam Lukács urat, azonban őt már elsodorta a háború. A festést nehezítette betegségem is, kiderült, hogy TBC-n van. Sokáig a svábhegyi szanatóriumban feküdtem vele. Egészen 1968-ig nem vett rólam tudomást a kultúrpolitika. Igaz, én meg nem fogadtam el annak tabuit. Biblia, zsidóság, folklór, csupa olyan téma jelent meg a képeimen, amelyek nem számítottak elfogadhatónak. A traumák megjeleníthetőségét azzal hidaltam át, hogy képeimen bábuk szerepelnek emberi alakok helyett. Magam is lassan bebábozódom teljesen, ahogy betegségem következtében eldeformálódik a testem. Megfestem az elmúlásom előtti stációkat, sőt, a vászon hát oldalára üzeneteket írok az utókornak. Tartozom egy vallomással, 10 napig kilódtam ezzel a képpel, míg észrevettem, hogy a festék miért nem engedelmeskedik. Azért, mert tempera. Tehát, ha egyáltalán életképes lesz ez a festmény, vízfestékként kell kezelni, illetve hol így, hol úgy, mert például az arc okkerje az olaj. Legyen is ez a címe, a végkezdete. Anna Margit.
A városi képtárban a földszinti teremben látható alkotások és a pedagógusok inspirálták a fiatalokat arra, hogy elkészítsék alkotásaikat a képtár által kiírt pályázatra. A kiállítás rendezője Szűcs Angéla kérdésünkre elmondta, 200 munka, rengeteg humorral, ötlettel átitatott kép érkezett be 10 fehérvári iskolából. A Górzium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum, a Szénatéri Általános Iskola, a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, a Ciszterci Szent István Gimnázium, a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, a Hétvezér Általános Iskola, az Arany János Általános Iskola, a Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium, a Vasvári Pál Gimnázium és a Zentai úti Általános Iskola diákjai indultak a rajzpályázaton. Összesen 203 diák alkotása került a zsűri elé, ugyanis születtek csoportmunkák is, amelyek a jelenlegi járványhelyzetben valahogy még nagyobb jelentőséggel bírtak. A Kislászló fotográfus, Mosberger Robert grafikus és Szolnoki Szabolcs festőművész alkotta zsűrinek igazán nehéz dolga volt a döntés során. Végül 3 díjazott lett, és 12 külön díjat adtak át az eredmény hirdetésen. A kiállításon, amely tavasz végéig várja az érdeklődőket, összesen 92 alkotó 76 művét tekinthetik meg az emeleti kiállító térben. Itt várt bennünket Angéla, aki most be is mutatja az alkotásokat.
Ezen a kiállításon is 10 iskola 19 tanárral pályázott csak Fehérvárról. Művészetisek, nem művészetisek abszolút aktívan részt vesznek. Valószínűleg ez az aktivitás annak is köszönhető, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk, hogy mint a múzeumpedagógiai foglalkozás, mert én vagyok itt a múzeumpedagógus, És akkor ez egy kicsit ilyen kölcsönösség, hogy ők jönnek hozzám foglalkozásra, én meg kiállítom az ő munkáikat, hogy a múzeum tényleg így abszolút egy ilyen közös munka, hogy a gyerekek minél jobban kapcsolódjanak a múzeumhoz, és egy kicsit nem csak mi mutatunk nekik valamit, hanem mi is megmutatjuk őket, és én azt gondolom, nem sok helyen van, én nem is tudok ilyenről, hogy lent a nagyok, és itt fönt meg a jelen mostani diák munkákkal így kiállítás. Abszolút, hogyha valaki megy, végigmegy a képtáron, egyszerűen olyan, mintha ez így bele az alkotások. Ugye Reresul úgy van, hogy a gyűjtemény már bővült kortárs munkákkal, úgyhogy szinte olyan, hogy a kortárs művészek jönnek, és utána abszolút a fiatalok, hogy egy ilyen nagyon-nagyon jó áthajlás, átfedés van a kiállítási térben, meg a munkákban. Régen itt művészek állítottak ki, kortárs kiállítások voltak, de aztán az Erzsi úgy döntött, hogy ez abszolút legyen a gyerekeké, hogy vegyék át a hatalmat, és akkor nem is kell annyira figyelni, mert hogy egy kortárs munka kiállítás most mit alkottunk, hogy kell vigyázni rá, az megint egy másik, más hangulatú, más dolog. És akkor, amikor én ide jöttem, akkor ez a hely abszolút átvette a gyerekmunkák, a diákmunkák, vagy a pályázati anyagok. És minden évben próbálunk úgy, hogy a lenti anyaghoz párhuzamosan itt fönn. És amikor van egy, ugye általában úgy alakul lent a kiállítás, a időszaki kiállítás, hogy Deák Dénes gyűjteményéből, vagy egy munka, vagy egy alkotás, vagy egy művésztelep valahogyan kapcsolódik a lenti munkához, ugye az van jobban kiterítve, megmutatva, és akkor arra szoktunk pályázatot kiírni, és akkor így a gyerekmunkák, meg a alkotás, hogy ilyen nagyon jó összhangon, meg nagyon jó egymásra reagálva alakul. Hát most már a rajztanárok abszolút így belejöttek abba, hogy milyen méret, mit szeretnénk vele, hogy ezt mi keretezni szeretnénk, hogy hogyan, mint merre, de azért mindig vannak, ugye mivel művészekről azt van szó, és a legnagyobb ismérvük, hogy nincs határ, és határtartás, és szabálykövetés, amit abszolút szép és jó, úgyhogy nekünk mindig van, adnak valamilyen plusz lehetőséget, ugye most is születtek úgy, hogy kerámikusok a Tópartikból, ez papír, porcelán. Gondolom, hogy kísérleteztek egy anyaggal, és akkor egyből a pályázathoz, hogy ezt hogyan is tudnák kapcsolni. Ugye már ez is egy ilyen háromdimenziós, és akkor születtek olyan munkák, hogy ugye Anna Margit és a bába, báboknak az értelmezése, hogy hogyan is lehet ehhez hozzányúlni. Kiállítási anyag is vegyes, hogy ugyanúgy ott van a ciszteres, meg ott van a tópart is, meg benne van az Arany János, hogy nincs elkülönítve, hogy nem úgy van kiállítva, hogy ezek most a művészetesek, vagy nem művészetesek. Én szerintem nem is lehetne, ez például egy Arany János úgymond sérült diáknak a munkája, ez meg egy tópartisnak, hogy én azt gondolom, hogy pont a művészet az, ahol ezt nem kell, hogy elkülönítsük, vagy külön legyen.
Anna Margit tulajdonképpen, ő a babák, a bábok, ezek a figurák, ő már a világháború után, ezek már ilyen lelki feldolgozása volt annak, igen, a sok traumának, igen, ami, igen, őt érte. A sötétség vagy a félelem nekem ott jobban kijön, igen, a, igen, középiskolásoknál. Tehát, igen, valószínűleg, hogy egész másként, igen, dolgozták fel, ahogy, igen, itt látom az alkotásokon.
Igen, az nagyon izgalmas, hogy ugye Anna Margit, ha belegondolunk, akkor vidám elemek, mint baba, mint bohóc, mint táncos, hogy ezek mind pozitívnak kéne lenni, de ugye attól annyira tragikus és annyira szomorú, ahogy ő a fájdalmat ezen keresztül mutatta meg, így még nagyobb a kontraszt, ugye még szélsőségesebb a dolog. És amikor ezt a pályázatot ugye kiírtuk, akkor a pedagógusok, nem mondom, hogy örültek neki, hogy jó, de ehhez hogyan kapcsolódik egy gyerek, azért itt egy haláltábor jelenik meg, egy férj elvesztése. De a gyerekek ügyesek, tudnak kapcsolódni. Ha semmilyen érzelmileg nincs hozzá kapcsolat, akkor a gyerek a formát látja. Akkor ő a babát, a bábut látja, és akkor ami neki megjelenik, hogy például egy 11 éves, egyből egy zsonglőröző bohócot hozott ki ugye belőle. Abszolút gond nélkül, neki nincsen benne semmiféle traumatikus, és ezáltal Anna Margit munkája visszakapta az eredeti a vidámságot. Én mondtam, hogy Anna Margit, ha ezt látná, akkor biztos nagyon meghatódna, mert hogy akkor a élmény lenne, hogy úristen, lehet így is élni, vagy ilyen érzelmekkel is. És akkor ugye jön a tinédzser, akinek megint másfajta fájdalom van, mert abszolút a tinédzserkori szorongás és probléma. Itt sem Anna Margitnak ez az igazi, ez a szörnyű sorsnak a kifejezőse, szorongató, és érezni benne a tinédzser vagy magányt, vagy elveszettséget, vagy kirekesztettséget, vagy érthetetlenséget a világgal kapcsolatban, de mégis más érzelmileg, mint Anna Margitnak a szorongása, vagy fájdalma, vagy elvesztése, vagy nem tudom, a egész háború, és ez a elbábosiasodás, tényleg ez a nagyon-nagyon feszült hangulat, de ezért érdemes így végignézni ezen a kiállításon, hogy ahány gyerek ugye annyiképpen tudtak hozzá kapcsolódni, és hát 200 munka érkezett be, és ezt már a pedagógusok megválogatták, hogy hozzám már eleve a válogatott anyag jött be, és annak, hát ugye majdnem mondhatom, hogy az egyharmadát tudtuk kiállítani, de aztán a végén egy kicsit mindig több, mert akkor gyere, hozzátok be a babákat, akkor azt is valahogy próbáljuk kiállítani, nem szoktunk oda hármat rakni, de akkor legyen ott is három, akkor vonjuk be ezt is, úgyhogy végül is fölturbózódott. Tehát 74 darab munka lett így kiállítva. De ez is úgy van, hogy ugye vannak csoportmunkák, és megint én azt gondolom, hogy a Covid alatti csoportmunkák valahogy így nekem legalábbis a szívemnek, de hát maguknak a zsűriknek is láthatóan nagyon a szívét megérintette. Most ebben a nagy elkülönülés és együtt, és tartsunk távolságot. Ez díjazott lett a Gorziumos diákok, ez 11 gyerek csinált ezt a 12 munkát, és van egy csomó, ami többen, hogy több név van rajta, úgyhogy abszolút így együtt, egy időben, de még egymáséba bele is festve születtek meg ezek a babák, bábuk, hol ténylegesen Anna Margit karakterei, hol meg ugye abszolút átírva új alkotás született. Mikor ugyanígy egy csoport mondta, ez a tópartisok, ők külön díjasok, 3 díjat és 12 külön díjat kapnak, mert a 3 zsűrink szinte mindenkinek más fogta meg a figyelmét, hogy abszolút nem, alig volt olyan, hogy mind a 3 egyszerre azt mondta, hogy fú ez, mert ennek a színei, annak a humora, annak a technikája mindig valami más volt az, ami felkeltette az érdeklődését vagy a figyelmét. Ugye ez is egy csoportmunka, itt is mindegyiket más gyerek csinált, ez is szerintem nagyon izgalmas, ezzel a picit krumpli nyomóra hasonlító, de abszolút benne van a Anna Margitnak a baba, vagy az elidegenedés, és a pecséttel meg még ez fokozva ugye a személytelenséget. És akkor ahogy viszont egybe rakták, így meg egy csoportot alkot, ugye feloldva ezt a magányt, úgyhogy megint csak egy ilyen kis csavar a magány, a személytelenség, és hogy ez egy csoportmunka, szerintem nagyon izgalmas lett. Nagyon harsogó, abszolút átírt, benne van egyfajta sikoly, vagy megdöbbenés, vagy ugye a rémület, de a kalapos nővel már összehozva, meg a virággal, mondjuk esik az eső, egy olyan fajta rémület, ami azért nem a világ végét jelenti, hanem valami éppen aktuális, megoldható probléma. Ő is díjazott lett, ugye, hogy magának az eredeti kép egy ilyen szűkebb, a baba egy nem annyira tág világba került, ugye kirakta, és egy ilyen újabb értelem, egy ilyen madárijesztő jelleggel, úgymond funkciója lett a babának, és egy ilyen hasznos része lett a társadalom meg, hogy abszolút így megint csak így átfordítva. Ugye itt is ennek is egy ilyen karácsonyi hangulata lett a diák átiratával. A tópartiból egy digitális munka, ahol a Moulin Rouge-ba ugye beültette az Anna Margit karaktereket, és itt éppen a kocsmában egy halat szorongató, a többiek feleseznek, de teljesen jól térben és méretekben, tekintetekben összehozta ezt a két világot. Akkor ugye megint az átértelmezés, ahogy a balerinákat kiszedte a közegükből, berakta ebbe a valós balettérbe, és ugye a Sharon hajója című, ami a halál és őt meg beraktam megint csak egy ilyen balerina szerepbe, megint így átértelmezve abszolút az egésznek lett egy humora, hív minket táncolni. Akkor ugye született könyvborító, hogy abszolút így technikailag is nagyon sokféleképpen közelítették meg. Hát én azt mondom, hogy a pedagógusok, hogy én nagyon sokat köszönhetek annak, hogy itt egy ilyen minőségű kiállítás, hogy nem az, hogy 5 érkezik és 5-öt kell kirakni, hanem 200 érkezik és abból kirakunk. Hát azt hiszem most 94 darab munka lesz kint, de ugye ebbe ez benne van, hogy ebből csoportmunkák is vannak. Hogy darab számra csak 74, hogy ezt bevitték a tanárok az órára, és a tanórájukon, és látszik, hogy elmondták, hogy ki Anna Margit, látszik, hogy vittek be képet, látszik, hogy fénymásoltak, mert van, aki ugye magát, az alkotást másolta, látszik, hogy rengeteg képet mutattak nekik, mert van, aki ugye digitálisan rengeteg festményt hozott össze, hogy abszolút benne van az ő munkájuk, és maga a minősége is az látható, és nem csak művészeti iskolák, hanem rendes, sima, abszolút más irányultságban erős gyerekek is alkottak, és nagyon-nagyon jó pofát. Ezek itt például sima vasvári, nem rajszakon, de például Arany János, ő teleki, tényleg mindenféle, akkor ugye Arany János, hát ez egy hihetetlen cuki dolog, Margit néni van itt, mint osztályfőnök, és akkor ugye berakták Anna Margitot, és akkor minden kisgyerek megrajzolta, úgymond, mint magát, de ezek a bábok, ezek Anna Margit stílusa és karaktere, és ott van a Boti, az Isti, a Miron, és akkor egy osztály lett a bábú, és megint csak egy társaság alakult ki, egy csapat alakult ki Anna Margit elkülönült bábjaiból. De ugye van digitális átírás, van papírmunka, ez is egy hihetetlen humoros. Anna Margit csendéletekből kiszedte a csendélet elemeket, ez több, utána 3 csendéletből, és akkor csinált belőle egy receptet, összehozta.
Mennyire ismert egyébként Anna Margit?
Abszolút, a diákok körében biztos vagyok benne, hogy nem ismert. Uh-huh. Aki már találkozott vele, az szerintem egyetemista, mert egyetemen tanulunk róla. Egy művészeti egyetemen tanulunk róla, egy sima rajz oktatásba Anna Margit nem szerepel, eleve kortárs munkákig el se jutnak a gyerekek, ha a rajztanár rajzóra keretén belül hosszas utánajárás, hogy engedélyeztetés, hogy ő kiviszi a gyerekeket, hogyha el tudja vinni őket kiállításra. De ha el is viszi őket, akkor Pestre, vagy nemzeti, egy nagyobb, egy, ha már kijutunk, akkor nagyobb léptékben, és nagyobb, több munkát megnézve. Ahhoz, hogy 20. századi magyar kiállításokat lássanak a diákok, egy, hogy kell a városba lenni egy olyan kiállító térnek, és nyitottnak kell lenni az igazgatóságnak, hogy támogassák a tanárokat, hogy kimenjenek az óra keretén belül. Itt Fehérváron ez megtörténik, nálunk nagyon sok iskola jár hozzánk, akkor nagyon sokszor múzeumpedagógiai foglalkozásokra jönnek, hogy kivált, hú, festészet, itt lehet festeni, festhetünk, jaj, de jó, nem ott kell a vizes üvegekkel, akkor utána eljön, hogy sok pedagógus így erre már így rátalált, megtalálta. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó irány, meg jó gondolkodás, meg egy ilyen nagyon jó lehetőség. És azért mondtam, hogy ezt abszolút a pedagógusoknak köszönhetem, mert ők bementek, és valahogy kapcsolatot hoztak Anna Margittal, még annak ellenére, hogy először nem gondolták, hogy össze fog jönni a kapcsolat, mert hogy ők viszont tudták, hogy ki Anna Margit, és tudták a hátteret.
Voltak a zsűrik, és hogy említettem ugye néhány gondolattal, hogy nagyon, egyrészt, hogy nagyon nehezen tudtak választani, és hogy nagyon tetszett nekik, tehát ők is, őket is meglepte akkor egyébként.
Abszolút. Kis Laci volt, ugye fotóban dolgozik, vagy fotóval, meg fotót is tanít. Mosberger Robert, ő is fotó irányultságban, és Szolnoki Szabolcs, viszont festőként, úgyhogy valószínűleg sok színűség pont ezért, mert más oldalról közelítve álltak a képekhez, a festő, a festészeti, a színek, a technika, a teljesen más, mint egy fotós, a pillanat, megint máshogy, szerintem ennek is volt köszönhető ez a ez a nagyon széles rajongás az alkotások irányába. De jó sokat itt voltak, szerintem egy-egy órát, mire nagy nehezen, hogy akkor, de most, ha választani, hogy inkább a kell miatt tudtak választani, nem azért, mert egyértelműen. Voltak a közös munkák, azok nagyon tetszettek, de a többinél, hogy ez is, és nagyon nehéz szívvel választottak hármat, és akkor utána megbeszéltük, hogy semmi gond, akiket még így gondolnak ők, akkor ők meg külön díjjal értékeljük, mert ott nem mind a három zsűri egyértelműen, de igazából szerintem tényleg nagyon-nagyon jó munkák születtek, úgyhogy itt is nekem annyira, ugye van a rémület, meg van a baba, és akkor attól rémült meg, hogy szétkapta a babát, hogy ugye mennyi humorosság van a dologban. Hát ugye novemberben készült ez a munka, akkor még abszolút a tök és a Halloween idejében, úgyhogy az is visszaköszön. Itt a festészeti tanároknál, ugye a festészeti oldalról, és ugye behozta nekünk ide ezt a sötét szürke alkotást, abszolút ilyen napfényes, akár tavaszi madárcsicsergős élményi. Itt van egy önarckép, ahol tükörre festett, ugye egy kicsit olyan, mintha mi lennénk Anna Margit, aki visszanéz, de abszolút nem egy szomorú bús, hanem egy ilyen fiatal tínédzser lány tele élettel és humorral, és hát ugye elkészült a plakát terv is, úgyhogy plakátot is készítettek magához.
És ez is milyen érdekes, hogy a képet láttuk. Igen, ott több
igen. Kettőféle képet, de én azt gondolom, hogy menjünk is le most, mert az a még az érdekesség, hogy Szücs Erzsébet újra rendezett egy kis termet, ahol viszont Anna Margitot, a Deák Dénes gyűjtemény összes Anna Margitát is kiállítottuk, úgyhogy így, aki ide látogat, az ugye kap abból, és 14 darab alkotás, hogy jól emlékszem. És akkor itt vannak az Anna Margitok, és akkor ugye itt a kis bába, amit beraktak egy nagy térbe, vagy ugye ezt az alkotást is láttuk szinte eredetibe ott fönt, és akkor ugye a havasat ugye most ilyen tavasziba, őt láttuk balerinaként, ugye ő már három alakba, meg sok minden rémület, csak nem ennyire rémület, hanem egy másfajta rémület, de láttuk őt szembe, ahogy kalapos nőt is, nagy kalappal, nagy fodros kalappal. Ugye a szállító munkást is láttuk kivágva, egy nagy szakállas ember rózsákkal az arcába, ugye az őszhalász Muller rúzsba, és egy sorra ugye a maga a rózsaszínes ernyős hölgy is ott abban a szivárványos esőcseppek, vagy nem tudom, de ugye egy teljesen más. És érdekes, föntről lejönök, más lesz a hangulata ennek. Itt a gyerekek átfordították, levették azt a nehéz súlyt ezekről a képekről.
Meddig látható egyébként a Diák Deák galériában?
Tavaszig biztos, hogy látható. És akkor az a kérdés, hogy nyárra, nyári szünetre csinálunk egy újat. Szoktunk azt, hogy ugye egy iskolát meghívunk. Most a hétvezér volt előtte, hogy ők állítanak ki. Úgyhogy meg nagyon, szerintem nagyon színvonalas, nagyon jó kiállítás lett, úgyhogy, és a Covid miatt nem annyi a látogatónk, hogy nem is érdemes ilyen gyorsan lecserélni, hogy nincs az, hogy megunják a nézők, hanem egy kicsit ez elcsendesedik, ez a téli időszak, amikor, és akkor talán tavasz, nyár elején meg megint újra beindul, és akkor többen tudnak jönni, meg ugye a gyerekeknek a családja, a családostól, iskolák, a kiállító, a pedagógusok ott a nyár elején tudják hozni az osztályokat, és akkor be tudják ütemezni ezt, hogy akkor a diák munkáját, ő is egy kicsit büszke, hogy végre láthatja a munkáját. Nagyon sokszor én a rajztanároknál ez a 7.-8. órába berakva egy rajzóra, gyorsan csináljunk valamit, a legjobb munkák is születnek, azután vagy bekerül a táskába, vagy egy mappába, vagy senki több nem látja. Úgyhogy nagyon sokszor van az, hogy ugye én pedagógusokat szoktam meghívni, akik szakkörön vagy valahol aktívan dolgoznak, és akkor számtanszor van, hogy feljönnek, és akkor úristen, ez ilyen gyönyörű. és hatódok tőle, hogy annyira nagy élmény, hogy a gyerek, hogy van értelme. Hogy van értelme, és akkor ezzel egy kicsit így lehet őket motiválni, hogy van értelme.
Még eddig nem tették meg, szervezzenek egy kiváló délutáni vagy hétvégi programot. Ismerjék meg Anna Margit és a jelen diákjainak alkotásait, amelyek a Városi Képtár Deák-gyűjteményben és a Diák Deák Galériában láthatók. Érdemes ellátogatni és megtekinteni a mostani pályázat legjobb képeivel együtt. Kiderül, hogyan lesz a télből tavasz.